A mi segítségünk, csendességünk, esti áhítatunk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és ma esti áhítatunkat a 25. Zsoltárnak az első és a második versével kezdjük el közösen. 25. Zsoltárunk első és második verse. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ne várj túl sokat tőlünk, hogy nagyon szépen és ékesszólóan tudjuk megfogalmazni mindazt, amit hiszünk, amit vallunk, vagy ami bennünk van. Ne várj sokat tőlünk akkor, amikor cselekedeteket vársz, hogy azok tökéletesek, simulékonyak, azok bele tudnak igazodni mindig a te tervedbe. De most egy elszánt és nagy elhatározással jöttünk, hogy valóban a szívünket egy kicsit közelebb emeljük te hozzád. Azt a szívet, amely éltet, amely bennünk dobog, amely annyi mindenben megsérül, miközben küzdjük az életünket. Most feléd tartjuk, és azt várjuk, hogy kötözd be, hogy vigasztald, hogy bátorítsd, hogy töltsd be a te szent lelkeddel. Az ünnep előestéjén ezzel a csendes vágyakozással állunk meg előtted, és kérjük, hogy add a te igédnek az üzenetét, add hozzá a te bátorító lelkedet, és add a te áldásodat a mi életünkre. Amen. Ezen a mai estén a Máté evangéliuma szerint olvasom Isten igéjét, a befejező néhány sorát annak a példázatnak, amit megkezdtünk csütörtökön, a Máté evangéliumának a 22. részéből a 11-től 14-ig terjedő verseket. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruha, és így szólt hozzá: barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta a szolgáinak: kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Erre a pár estére egy olyan példázatot választottam, amiben úgy érzem, hogy a Szentlélek munkája megmutatja önmagát. A Szentlélek nem más szolgálatot végez, és nem más szolgálatba áll bele, mint amit Isten a világ teremtésétől kezdve elindított. Aztán, amikor Krisztus itt volt testben, ő megjelenített. Ez a szolgálat pedig nem más, mint meghívni az Isten közelségébe az embert. Jézus így fogalmazza, meghívni a mennyek országába, és aztán utána segíteni ennek az embernek oda eljutni. Mit ér a meghívás akkor, hogyha nincs egy út, nincs egy lehetőség, ami Istentől jön, hogy én azon el is tudjak indulni? Az első estén, csütörtökön először csak ez a meghívás hangzott el. Jöjjetek, mert minden kész. És miközben az ember azt gondolná, hogy micsoda jó ajánlat ez, hogy minden készen van, a következő pillanatban rájövünk arra, hogy nem szeretjük a kész dolgokat. Azt szeretjük, hogyha valaki ad lehetőséget, ad hozzávalókat, ad erőt, ad segítséget, de azt, hogy mit hozunk ki ebből, ezt mi akarjuk eldönteni. És talán ezért vannak helyzetek, amikor el is utasítjuk az Istent, mert túl készre van gyártva a megoldás. Túl kész az, amit én nem akarok elfogadni. Aztán persze eljutunk arra a pillanatára az életünkre, amikor azt mondjuk, hogy most már minden megoldás érdekel. Aztán a következő estén, ami a tegnapi nap volt, azon gondolkoztunk egy kicsit közösen, hogy mi akkor üres marad az Istennek az országa. De senki nem fog elmenni a végén. Kik lesznek a vendége igazán? És akkor jött a példázatnak ez a része, ahol felszólította a király a szolgáit, hogy menjetek el, és jókat és gonoszokat győzzetek meg arról, nekik itt van a helyük, és aztán megtelik ez a vendégség. És végül itt van egy ilyen záró jelenet, ahol a király bemegy, végre végignéz ezen az ünneplő sokaságon, és egyből megakad a szeme, hogy valakinek nincs ünneplő öltözete. És ez adja ennek a mai estének a témáját, hogy ki az, akinek ott nincs ünneplő öltözete, és miért nincsen ünneplő ruhája. Talán onnan kellene elindítani az első kérdést, hogy ha az előző estén arról volt szó, hogy a szolgák nem a meghívottakat hozzák el végül is erre az ünnepi lakomára, hanem kimennek, és szinte váratlanul éri az embereket a meghívás, és szinte rá kell beszélni őket, hogy gyertek, mert a király titeket akar vendégül látni, akkor azoknak az embereknek honnan van megnyegzői ruhája? akiket a keresztutakon találnak, akiket munkába találnak, akiknek olyan váratlanul egyszer csak úgy belecsap az életébe ez a meghívás, hogy gyere oda közel az Istenhez. Mit tud az hozni? Semmit nem tud hozni. Föl tud öltözni? Van valami olyan lelki öltözete? Van valami olyan érdeme, amit tényleg tudna hozni, amivel meg tudná mutatni, hogy ő alkalmas vagy méltó erre a meghívásra? Úgyhogy valószínűleg azt kell feltételeznünk, hogy akik elindultak ebbe a vendégségbe, hogy ott majd leüljenek az egyik asztalnál, azoknak egyiknek sincs ünneplő ruhája. És mégis, amikor a király körbenéz, mindenkin lát, kivéve azon az egy emberen. Nagyon sokan próbálják ezt a helyzetet feloldani azzal, ami nagyon sok kultúrában, párhuzamosan a jézusi időkkel előfordult, hogy a király maga készített ünneplő ruhát mindenkinek. Mindenki megérkezett a saját ruhájába, és a király egy díszes ruhával megkínálta, és úgy vezette be a lakodalomba, a mennyegzőbe, a vacsorára. Ezt az ember persze, ha így végig gondolja, akkor ott egy kicsit lázadozni kezd. Hát nem véletlenül vettem fel a legszebb öltönyömet, hát abba jöttem, hogy ott villogjak egy kicsit, egy kis divat bemutató ott mindenki előtt, hogy milyen csinos tudok lenni a saját ruhámba. Hát ez az uniformis zállás, meg az uniformis, meg emlékszem a gyerekkorunkban, amikor köpenyt kellett hordani az iskolába, hát nem lehetett megmutatni a menő szerelést alatta, hogy valahogy ugye ez nem szereti az életünk. És az Istennél is egy kicsit ettől félünk, hogy mi van, hogyha oda belépünk hozzá, és mindegyikünkből úgy farag, hogy aztán nagyon egyformák leszünk. Akarok én olyan lenni, mint a másik ember? De nem erről szól. És egyáltalán nem ezt akarja ez a kép sem megerősíteni, hogy a mennyegzőbe aztán mindenkinek ugyanúgy kell kinéznie. Egy kicsit jobban belelapozunk a Bibliában, akkor szintén látunk ilyen uniformisban megjelent embereket a Jelenések könyvében, megszólal a látomást látó János, és kérdez, és azt mondja, hogy kik ezek, ki ez a sereg, akik fehér ruhába jönnek a nagy nyomorúságból. És erre azt mondja neki a magyarázó angyal, hogy hát ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jönnek, de a bárány vérébe megmosták a ruhájuk. Mindenki a saját ruháját mosta meg, és mindegyiknek fehér lett az öltözete. Nem arról van szó, hogy Isten kicserélné bármelyikünknek is az életét, hanem arról van szó, hogy Isten kezelésbe vesz bennünket, és abból, aki én vagyok, szeretne egy olyan embert kifaragni, egy olyan embert létrehozni, amiben én is sokkal jobban érzem magam, én is jobban érzem magam a saját bőrömben, és sokkal jobban hasonlítok arra az emberre, akit Isten is szeretne bennem látni. Akik megmosták a ruhájukat, és aztán hasonlítanak persze a végén egymásra, mert mindannyian tiszták. Ezt jelképezi a fehér ruha. Pál apostol egészen máshogy használja ezt a képet, és azt mondja, hogy öltözzétek fel az új embert. Ő is egy öltözetről beszél, arról, hogy a régi életem, és néha ezen, hogy gondolkozunk, hogy mi is az a régi élet, de hát az ember nagyon jól tudja, hogy milyen dolgok vannak, amiktől meg akar szabadulni az életében. A félelmei, az aggodalmaskodásai, a visszatérő nyomorúságai, amelyek hozzákapcsolnak be, vagy hozzákapcsolódnak a bűneinkhez, ezeket szeretnénk letenni, és Pál apostol azt mondja, hogy akkor öltözzünk fel egy új embert. De az az új ember sem lesz ugyanolyan. Nem lesz mindenki ugyanolyan a végén. Ettől lesz színes. Majdnem azt mondtam, az Isten állatkertje is. Mert közben ott vannak a nyomorúságaink, és ott vannak benne azok az emberi, nagyon emberi gyarlóságaink, amik nem úgy változnak meg, ahogy mi szeretnénk talán, hanem inkább úgy, hogy a saját életemhez képest már ünneplőbb a ruházatom, a lelki világom is. Valami megváltozott a meghívástól egész addig, amíg az asztalhoz le tudtak ülni. Legalábbis a legtöbbjükben ez megváltozott. Egy egyszerű történetet szeretnék hozni, mindenki jól ismeri. Zákeusnak a történetét a Bibliából. Zákeus egy fő vámszedő ember volt, nagyon gazdag ember, úgyhogy kinézetre is szerintem a megjelenésén ez jól látszódott. Ilyen korabeli Armani öltönyben járhatott, és egyszer, amikor úgy érzi, hogy ez a kifele mutatott öltözék, ez kevés ahhoz, hogy ő boldog ember legyen, és azt hallja, hogy jön Jézus, akkor nem ártalja magát, és felmászik az eperfuge fára, nem sajnálja az öltözetét sem, és onnan leskelődik, és amikor Jézus megérkezik a fához, akkor felszól neki, és azt mondja, hogy én ma nálad akarok vacsorázni. Milyen érdekes, ez is egy ilyen vacsora történet. És akkor Zákeus leszáll, bemegy a házba, megteríti az asztalt, beszélget Jézussal, és aztán van egy pillanat, amikor a beszélgetésben azt mondja, hogy én át akarok öltözni. Nem ezt a külső ruhát fogom levenni, hanem végig gondoltam az életemet. És amit én csalással elvettem másoktól, én annak a négyszeresét vissza akarom adni. Én meg akarok szabadulni ettől az életemtől. Valamit kell tegyek ahhoz, hogy meg is tudjak szabadulni ettől. És erre Jézus azt mondja, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Ma valaki felöltötte egy másik ruhát. Ma valaki belépett az Isten országába. Valahogy így jutottak ünneplő ruhába azok, akik megérkeztek, és meg kéne vizsgálni, hogy vajon mennyire sikerült ezt nekünk is felölteni. A meghívás tényleg megváltoztatja az embert. Van egy ilyen gondolat, hogy ha van egy megelőző szeretet, ha van egy megelőző törődés az emberben, ha van egy megelőző befogadás a másik felé, akkor az meg tudja majd változtatni azt a nagyon kemény valakit. Ezt mi nagyon próbálgatjuk, vagy igyekszünk próbálgatni, de nincs annyira nagy megelőző szeretet bennünk. Ez igazából Istenben van. De valahogy tud úgy foglalkozni a mi életünkkel, és tud annyi bizalmat szavazni nekünk, hogy az valahol elkezd bennünk mozogni, motoszkálni, és egy idő után ráérzünk arra, hogy kár ellenállni annak, aki ennyire törődik velünk, vagy ennyire foglalkozik velünk. És ott megtörik ez az ellenállás. És kiderül, hogy tényleg egy ilyen felajánlott lehetőség, egy meghívás, valami olyan, amire rájövök, hogy szükségem van, meg tud változtatni. A történetben ugye pont tegnap hangzott el, hogy jókat és gonoszakat is hívtak erre a mennyegzőre, és ezek elfogadták a meghívást. Egy jónak miben kell megváltozni, ő már jó. A gonosznak ott persze igen, ő javuljon. De mind a kettő, ha meghívásra került, és mind a kettőnek kell végül egy ünnepi öltözete legyen, akkor mind a kettőben kellett valami változás. Sokszor az van, hogy pont a jó ember, aki erkölcsileg tökéletes, akinek a tettei úgy tűnik, hogy teljesen a helyén vannak, mondja azt, hogy neki nincs szüksége Istenre. Miért lenne? Hát minden rendben van. Tudok én anélkül is jó lenni. Istent keresse az, aki nagyon mélyen van, aki nagyon lenn van, aki nagyon gonosz. Javuljon meg ő. Lehet, hogy ilyen hitvallásosan egyszerűen hangzik, de megtérésre mindenkinek szüksége van. A jónak is meg kell értenie azt, hogy az a jóság, ami benne van, az nem az ő dicséretére kéne legyen, hanem az Istenére. Neki is meg kéne értenie, hogy hálát kell adni azért, amit ő kapott. A helyzetért, az ajándékért, azért, hogy azt meg tudja tenni, amit a másik talán nem tud megtenni. És nyilván a gonosznak is meg kell értenie azt, hogy itt valami nem jól van az életemben, azon változtatni kell. Ezt a folyamatot, amíg az ember átöltözik, úgy nevezi a Biblia, hogy a megszentelődés. És ez a Szentlélek munkája. A pünkösd ünnepe valahol itt is közel érkezik hozzánk, hogy mi nem tudunk mások lenni önmagunktól. Valahol az Isten tud formálni mássá bennünket, és ez az, amikor a meghívásból megérkezünk az ünnepi asztalhoz, és holnap tényleg megérkezhetünk, vagy holnap után az ünnepi asztalhoz, ami arról szól, hogy veszem az úrvacsorának a jegyeit, és korán sem arról szól már, hogy én tökéletes lennék. De hogy a meghívástól elindultam már, és benne vagyok az átöltözés folyamatában. És akkor miért van az, hogy egy valaki mégis kilóg a sorból? Miért van az, hogy valaki mégis a saját ruhájában van? Be is megy a király, és azonnal rá is kérdez, te mit gondolsz, te miért vagy a saját öltözetedbe? És ő hallgatott. Nem nagyon volt erre mit felelni. De mégis azzal a megjelenéssel, és azzal, hogy ő így lépett be a király elé, valamit nagyon beszédesen el akart mondani. Én egy kicsit lázadónak látom őt. Olyan valakinek, aki nem egyszerűen tiszteletlenségből ment be a saját öltözetébe, hanem el akarta magát úgy fogadtatni Istennel, ahogy van. És azt akarta üzenni Istennel, hogy te engem csak ne változtass meg. Ha így meghívtál, fogadj el így. Nagyon sokszor próbálunk mi is kibújni a változás alól, és szoktunk ilyen mondatokat a másik fejéhez vágni, hogy én mindig ilyen voltam. Most ezen mit akadsz fenn? Miért akarod, hogy én más legyek? Így vettél el feleségül, így mentem hozzád, akkor most miért vársz többet? És vajon ezt Isten is így elnézi majd nekünk? Hogy amikor megszólított, akkor ugyanolyan vagyok, mint amikor már eltelt 10 év? Hogy én még ugyanúgy nem tudok a másiknak megbocsátani, vagy ugyanúgy nem vagyok képes megmozdulni és csak megsimogatni a másikat, vagy az imádságomban nem tudok túllépni önmagamon, hogy a másiknak is kérjek valamit? És akkor azt mondja a király, hogy nem vagy alkalmas a vendégségemre. Bejöttél, leültél, de nem tudunk tovább menni így együtt. És ez a változás nélkül ünnepelni akaró ember nem lesz részese az ünnepnek. És ugyanígy érkezünk a pünkösthöz is. Hogyha nem engedem, hogy az Isten valamit formáljon bennem, nem leszek részese ennek az ünnepnek. Csak bent, és csak kint van. Kettő között nincs átmenet. Ez zavar bennünket ebben a történetben. Hogy az, aki az elején elutasította a király meghívását, az sincs benn. Az, aki félig eljutott, de utána kitették, mert azt mondták, hogy nem vagy ide való, az sincs benn. Egyedül az van benn, akit az Isten lelke végig addig tudott győzködni, formálni, igazgatni, amíg ő ott az igazi helyét meg nem találta. És utána, és ezzel záródik ez a nagyon szép példázat, bár ez egy nagyon nehéz üzenet, azt mondja Jézus, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Sokakhoz elér az Istennek a meghívása, de csak kevesen lesznek olyanok, akik úgy igazán hajlanak erre. Nem kell ezt túl gondolni. Néha azt gondoljuk, és nagyon szeretnénk belelátni ezekbe a titkokba, hogy az egyik ember miért indul el, a másik meg miért nem, az egyiknek miért adatik ez a lehetőség, a másiknak miért nem adatik. Csinálunk mi ebből rendszereket, különösen a reformátusokat szokták így megbélyegezni, és azt mondják, hogy a ti nagy tanítótok volt Calvin, ő mondta meg, hogy eleve el van rendelve, hogy ki megy a mennyországba, meg ki nem megy oda. Ilyen sületlenséget ő soha nem mondott. Hanem ő azt mondta, hogy az Istennek joga van meghívni, és joga van a szent lelkével valakit odáig elvezetni. És ha te az az ember vagy, aki egy úton vagy, akkor a te felelősséged az, hogy végigjárod ezt az utat, vagy útközben kiszállsz, és azt mondod, hogy nem kell a meghívás, nem kell a mindenkész, vagy nem kell az öltözék, vagy nem akarok más lenni, jól vagyok én ilyennek. Kevesen vannak sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Kicsit hasonlít ahhoz a példázathoz, amit Jézus más helyen így mond, hogy egy nagy kerítőháló az, amit ledobnak a csónakból, hogy a halakat összegyűjtse, és aztán mindenféle hal van benne. De te azzal ne foglalkozzál, hogy milyen halak vannak, hanem majd egyszer azt kiemelik, és az Isten azt külön válogatja. Tegnap is elhangzott, és ma is hangozzék el, hogy nekünk is van közben egy szolgálatunk, miközben mi magunk is próbálunk változni az Isten szent lelkének erejével, hogy mi is hívogassunk. A meghívást azt tovább kell adni. Ugyanakkor mégiscsak A léleknek lesz a munkája az, hogy ki az, aki végleg az övé marad, és aki a mennyegzőre eljut. Csendes imádságban adjunk Istennek hálát azért, hogy a meghívást is hallottuk, az öltözet is készen áll arra, hogy a mennyegzőbe belépjünk. Egyetlen egy kérdés van, hogy ezt felmerjük-e venni, ami nem uniformis számunkra, hanem a saját életünknek, annak az életnek, ami tényleg a miénk, az igazi megújítása. Imádkozzunk ezért. Örökkévaló Istenünk, megköszönjük neked, hogy estéről estére néhány gondolattal indítottál az ünnep felé bennünket, hogy megvizsgálhattuk a készenlétünket. Köszönjük, hogy megújítottad a meghívást is, hogy közösségre léphessünk te veled. Mi valljuk azt, hogy naponkénti közösségben vagyunk, téged hívunk segítségül, hogy előtted játszódik az egész életünk, a mindennapjaink, a megfáradásaink, a küzdelmeink is. De néha kell egy-egy ilyen ünnepi meghívó is, amelyet olyan átforrósodott lélekkel mi magunk is bontogatunk, kicsit kíváncsisággal is, hogy mi van benne. Hadd lépjünk be a te világodba, és annak a világnak hadd éljük át azt a csodáját, amire most is nagy szükségünk van. Hogy megtörténik benne az, amit mi emberileg nem tudunk magunknak kiharcolni. Hogy az örömünk teljessé tud lenni, hogy a betegség az gyógyulásra fordul. Hogy az, amit naponként harcolunk, egyszer csak az öröm forrásává lesz. Hogy akiket a kezünkbe helyeztél, azok ajándékká lesznek az életünkben, és nem csak feladattá. Így köszönjük meg, hogy mindezt eléd tehetjük. Valóban eléd vesszük, visszük a betegeinket, testben és lélekben betegeket. Eléd visszük azokat, akik elfáradtak az úton. Különösképpen imádkozunk most egy kisgyermekért is, az ő gyógyulásáért, családja öröméért, azért, hogy a te hatalmad mutatkozzon meg ott is, ahol az ember a kétségei között hánykolódik, hogy felragyogjon benne a te dicsőséged. Imádkozunk azokért, akik nagyon nehezen vetik le a ruhájukat, és veszik fel azt az megújítottat, amit te készítettél el nekik. És lehet, hogy mi is sokszor ezek közé tartozunk. Így kérünk, hogy újítsd meg a mi életünket, vezess be ebbe a csodálatos ünnepbe, és add a te szent lelkednek ajándékát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel jelzem a gyülekezetnek, hogy az ünnep mindkét napján tartunk ünnepi istentiszteletet 10 órától. Az időjárás előrejelzés azt jelzi, és ez most már egészen közel van hozzánk, hogy holnap elég csúnya időnk lesz. Szeretettel kérem a gyülekezetet, azokat is, akik jelen vannak, azokat is, akik közvetítés útján kapcsolódnak be, hogy gondoljuk meg, hogy az ünnep melyik napján tudunk eljutni ide Isten tiszteletre. Most már teljes bizonyossággal látszik az, hogy az első napján itt benn tudjuk megtartani az Isten tiszteletet. Ez olyan 60-70 emberre elegendő. Az ünnep másodnapjára viszont sokkal szebb időt mondanak, akkor kint leszünk az udvaron, és ott korlátlan a létszámunk. Ezzel egy kicsit utaltam is azzal, hogy aki tud és élhet ezzel a lehetőséggel, inkább az ünnep másodnapjára várjuk szeretettel. Senki semmiből nem marad le, úrvacsora osztás is lesz mindkét nap, és a Szentlélek is ugyanúgy jelen van első és másodnapján egyaránt. gondoljuk át, hogy melyikkel tudunk élni természetesen, tehát a holnapi napra is szeretettel várunk ide az Isten tiszteletre mindenkit. Isten tiszteletünket a 489. énekünk 3. és 4. versével zárjuk, majd fennállva fogadjuk Isten áldását. A 489-es számú énekünk 489. 3. és 4. versei. Bűnruháját vessük el a szövetség vére által. Fennállva vegyük Isten áldását. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Áldás, béke.